Péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Évfordulók.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Mai műsorunkban a 90 éve 1936. január 2-án született Erőd Iván zeneszerző zongoraművész zenepedagógus emlékét idézzük Ménes Aranka rádió műsorának részleteivel. A beszélgetés 2011-ben készült a művész 75. születésnapja tiszteletére. A neki szentelt honlapon így ír önmagáról Erőd Iván. Zeneszerzői munkásságomat soha nem határozta meg semmilyen világnézet, sem az éppen divatos trendek. Nagyra becsülöm a mesterséget, és folyamatosan tanulok a múlt nagymestereitől. Ugyanakkor hiszek abban, hogy az inspiráció forrása mélyen bennünk rejlik. A zeném olyan sokszínű, mint a világ. Néha vidám vagy játékos, mert úgy gondolom, hogy manapság erre szükség van, máskor pedig mélyen komoly, főleg ha a szöveg megköveteli, de lehet fennkölt is, hiszen lelkünk a transzcendens után vágyakozik. Élete további történeteit maga Erőd Iván meséli el, és először a kezdetekről lesz szó. Az, hogy zenész lett belőle, talán egészen egyszerű döntés volt, hiszen kiváló muzsikusok akadtak a családban.
Ha azt nézzük, akkor könnyű volt, mert nagyapám énekes volt, Ney Bernát, nagybátyám hegedűs, Ney Tibor, szóval anyai részről volt egy csomó zenész. Apai részről nem, de bátyám is csellistának készült, aki 20 éves korában, 45-ben Buchenwaldban pusztult el, tehát eléggé sűrű zene volt nálunk.
És aztán, hogy nem bánta meg, hogy muzsikus pályára ment, jelzi, hogy a gyerekei is folytatták.
Ja, 5 gyerekem közül 3,5 választotta a zenei pályát, azért mondom, hogy fél, mert a lányom, aki énekes és pedagógiai diplomája van, amellett még elemiskolai tanítónő is. De van egy énekes fiam, egy fagottos fiam és egy karmester fiam. Csak az egyik lányom, aki más csinál, de az is elég közel rokoni dolog, mert színésznő.
Tehát akkor a zongorával kezdte. Mikor jutott eszébe a zeneszerzés?
Először az első gimnáziumban, ha jól emlékszem, kezdtem el, mert gyakorlati célokból kellett valami kis darab a furulyásoknak, meg nem tudom én miféle ütőhangszer volt akkor még ott, és akkor egy magyar népdalt úgy ráraktam erre az együttesre. Aztán még írtam egy szimfóniát 12 vagy 13 éves koromban, vitális lehetetlenség volt, de partitúra volt, és nem lett kész. Komolyan igazán csak 15 éves koromban, amikor elhatároztam, hogy felvételizek, és fel is vettek, és hát akkor kezdtem igazában eldolgozni.
Nyilván volt olyan szerző, aki az útját valamelyik irányba terelte.
Van két szerző is, az egyik ott a Bartók, a másik a Kodály, ugye?
Hát Kodályhoz járt is, tehát
igen,
az kézenfekvő.
De Bartók műveit Kálmán Györgynél is kezdtem a gyermekeknekből játszani, és aztán háború után Kadosánál teljes mikrokozmosz, és hát a zenekar műveket is 40-es évek végén már mind hallottam. Kodályt hasonlóképpen, tehát mind tudom, én 10-11 éves gyerek már megismertem mindezt.
Egy Bartók évfordulóra írt is egy darabot.
Igen.
Ez egy olyan pályázat volt, hogy ki mit írna Bartók emlékére. Az a címe, hogy köszönet Bartóknak, Déri György gordonkázik, Morva Péter zongorázik.
Thank you.
Tehát a zeneakadémiai tanárokat idézzük most vissza, ha már szó esett Kodályról. Én gondolom, hogy az mindenkinek meghatározó az a néhány zeneakadémiai év.
Kodálynál 2 év magyar népzene. Azt hiszem, ezek voltak az utolsó évfolyamok, amit még általában a magyar népzenét adta elő, mert aztán már csak a népzene szakon tanított. Említsek tanárokat. Hát Kardos apát kell megemlítenem, aki 4 évig tanított, vagy 5 évig majdnem, amíg felvételiztem az akadémián, és utána is ő tanított zongorán. Az ő személyisége mondjuk itt tényleg nagyon nagy befolyással volt rám.
És hát szerencsés, mert ő is zeneszerző is volt.
Zeneszerző is volt, de ő azt nem forszírozta, ő mint zongorattanár soha. Azt hiszem, 1 darabját játszottam összesen az egész idő alatt. Aztán az akadémián olyan emberek, mint a Bárdos Lajos, meg a Szőnyi Erzsébet, meg Szabolcsi Bence, meg a Barta Dénes, meg a Szöllősi András, meg Nagy Olivér, hát most csak úgy kapásban mondok egy pár nevet, akik mind első osztályú zenészek voltak, és a szakmájukat tényleg olyan színvonalon közvetítették, amit nehéz felülmúlni.
De hát nem volt aztán annyira egyszerű az élete, mert a diplomát nem itt szerezte meg.
Nem, a diploma, már eléggé a diploma előtt voltam, de aztán jött ugye 56, és akkor elhagytam az országot, és Bécsben folytattam a tanulmányokat, és akkor még egy pár évig elhúztam, mint diák. Ami nem ártott, mert volt sok pótolnivaló, és időt adott egy nyugodt kifejlődésre.
És a zongoraszakot és a zeneszerzést egyszerre végezte?
Így van, egyszerre, mikor az 1961-ben.
A zeneszerzés az ugye otthon is bármikor végezhető, hogyha kellő inspirációja van az embernek, de hol tudott aztán zongorázni?
Hát nekem az volt a szerencsém, hogy először is jól olvasok lapról, és mint korrepetítor és kamarazenész eléggé kapott rajtam a környezet. Már a zeneakadémiai évek alatt is új zenét nagyon sokat játszottam, a Arti Rejje című együttes kezdeteintől kezdve együtt dolgoztam, és a Bécsi Zinkvereinet kísértem, az egy kórus, és aztán bekerültem a Bécsi Operában, mint korrepetítor, ahova Herr von Karajan hozott be.
És ott meddig volt?
Csak 2 évig. Méghozzá azért, mert a 2 év az úgy lefoglalt, hogy nem maradt másra időm, és az alatt megtanultam egy kicsit a mesterséget a zenés színház körül, ami rendkívül fontos volt nekem, és aztán úgy alakult, hogy volt elég hangverseny és zongorás munka, amiből meg tudtam élni. Az elszerzőből persze nem, akkor még az lehetetlen lett volna. Szabadúszó voltam körülbelül 4 évig, amikor aztán elkezdtem tanítani. Ezáltal 4 év alatt, amíg szabadúszó voltam, és elég sok hangversenyt adtam, kísérés, kamarazene, szóló, minden egyéb, megírtam egy operát.
Köszönhető ez az operaházi.
A szünetekben, amit aztán 68-ban előadtak az bécsi ünnepi heteken, és elég jó visszhangja volt. Ez az a bizonyos Selyemhernyó című opera.
Milyen szüzsére írta?
Richard Plecsaker, barátom, aki épp olyan zöld volt, mint én, segédrendező volt, én meg korrepetítor, hát állatászunk kívünk egy operát. És sajátságos módon aztán rögtön előadták. A szüzsé az egy fantázia, egy történelmi téma, de igazában egy kitalált valami. Amikor a 7.-8. században játszódni, de hát ez csak a keret. Egy olyan opera, amiben mindent belerakott a szövegíró, ami csak jó.
Hát
és az elszerző is, gondolom.
Oda áriáját Jeanette Pillow énekli, a bécsi szimfonikus zenekart Gerd Albrecht vezényli.
So
minden műfajban írt, de hát a zenekar azt gondolom, hogy továbbra is inspirálta.
Persze, de nem kizárólagosan, mert a kamarazene talán még jobban foglalkoztatott, már csak azért is, mert ott több előadási lehetőség volt, és miután a különböző kollégák és barátok és művészek érdeklődtek a darabjaim iránt, tehát ott több volt az esély, hogy egyáltalán előadásra kerül. Aztán persze a zenekarok is rendeltek ezt meg azt, és hát nem szabad elfelejteni, hogy az én nagy szívügyem mindig a vokális zene volt, tehát a szöveges zenék. A lehetőség szerint csak jó költőktől, olyanoktól, akiknek sikerül azt kimondani, amit én zenében szeretnék, és persze a színpad, mert az opera az máig is foglalkoztat.
Említette, hogy a fia Adrián énekel, hát ez nyilván magában hordozza, hogy írni kellett neki is.
Nem kellett neki írni, mert már annyi darab volt, amit el tudott énekelni, hogy újabbat nem is írtam neki.
De együtt szoktak fellépni?
Nem, ma már nem. Ez egy véletlen, hogy itt csináltunk egyszer közösen egy felvételt. Neki megvannak a maga zongoristái. És hát ő egy nagy szám, ugye Bejrajti ünnepi játékok, bécsi opera tagja.
De azért akkor most ebben a műsorban idézzünk vele valamit.
Igen, ez négy ének, kettő ezek közül Osip Mandelstam, a másik kettő Szergej Jeszenyin szövegre készült német fordításban, ezt a Paul Celan fordította.
Hallgassuk meg a Mandelstam versre írt másodikat, a címe O Himmel, Himmel.
O Himmel, Himmel, du kommst wieder, wieder. Du kommst wieder im Traum. Dies kann nicht sein, dies kann nicht sein, dass du erblindet bist, dass du erblindet bist. Dass hier der Tag ein weißes Blatt ganz niederbrannte. Zu diesem bisschen Rauch, zu diesem Aschenrest. O Himmel, o Himmel, Himmel, dies kann nicht sein.
Mai műsorunkban a 90 éve született Erőd Iván zeneszerző zongoraművész zenepedagógus emlékét idézzük Ménes Aranka rádió műsorának részleteivel.
Hol kezdte a tanítást?
Érdekes módon egy néhai magyar kisvárosban kezdtem, Felsőlövőn, amit ma Óbes utcának hívnak, és ott volt a Gráci Akadémiának egy ilyen kihelyezett részlege. Ott kezdtem tanítani zeneelméletet, aztán Grazban majdnem 20 évig voltam, és 1990-ben átköltöztem Bécsbe, és akkor még itt 15 évig az itteni zenei egyetemen tanítottam szintén zeneelméletet és zeneszerzést.
Magyarországgal, a magyar zenei élettel tartotta-e a kapcsolatot?
Először, azt hiszem, 74-ben hívtak meg a konzervatóriumba, hogy egy kisebb körbe valamiről beszéljek. Aztán 81-ben hívtak meg a zeneszerző szakra, a Zeneakadémiára, és 93-ban megkaptam a Bartók Pásztor díjat, amiből aztán vettem egy házat, ami nagyon le volt robbanva, mert azért annyira nem volt sok a pénz, de azóta a házat rendbe hoztam, egy parasztházat Csákberényben. És most ott élünk, az évnek minden szép szakaszában.
Mostanában ír-e még?
Mi az, hogy? Egyre többet. Érdekes módon nem felejtettek el, úgyhogy nem unatkozom.
Számozza a műveit, igen. Hol tart az opusz számozásban?
Most a 88-as számot írom éppen.
Akkor legalább 100-ig el kell jutni, vagy ha nem 150-ig.
Azt majd meglátjuk.
És hogyha van felkérés és van inspiráció, akkor feltétlenül.
Még valamit okvetően meg kell említeni, az, hogy tavaly beválasztottak a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiába, aminek legalább annyira örültem, mint a Bartók Pászodjénak. És kaptam egy Erkedíjat is. Azt már majdnem mellesleg említem csak. Igen.
Szakmai díj.
Szóval végül is már két laki vagyok az utóbbi 20 évben, mondjuk most már majdnem teljesen.
Hogyha most megfogalmazná magának, hogy önnek mi is az, amit a közönségnek el kell mondania feltétlenül, mert hisz ez a pálya lényege, akkor ez hogy lehet mondatokba önteni?
Nem tudom, hogy mindenki egyet értene azzal, amit most említett, hogy a pályának ez a lényege. Én nem is szeretek a közönségről, amit olyan beszélni, inkább a hallgatókról. Mert a közönség az egy gyűjtőnév, és a hallgatók azok individuumok. Lényegében ez egy döntő különbség, mint általában az életben manapság. Sokkal lényegesebb, hogy az egyes személy hogy fejlődik, mint hogy a közösségek, vagy nemzetek, ahogy mondani szokták, milyen irányba fejlődnek. Ez legalábbis az én személyes véleményem.
Én most a közönségnél arra gondoltam, hogy amikor egy nagy hangversenyteremben ülnek az emberek, akkor azért mégiscsak nincsenek elszigetelve egymástól, és azért mégiscsak egy közösségi érzés is, például a koncert. Amikor hallgatjuk a lemezt, a rádiót, bármit, az már egy másik kérdés.
Természetes, hogy van egy olyasmi is, hogy az a sok ember, aki jól reagál valamire, az örömet tud okozni. Ha rosszul reagál, akkor meggondolandó, ugye?
Milyen zenét ír? Tehát minden szerzőnek megvan a maga stílusa. Mi az a stílus, amivel meg tudja szólítani az embereket?
Azt hiszem, az a lényeg, hogy az a stílus legyen, ami mögött tényleg én állok, és ami nem egy átvétel, nem egy másolat, nem egy divat, hanem ami szerves része annak, ami én vagyok. Tehát ez persze, hogy lehetne, ez nehéz definiálni, ez nehéz meghatározni, de én igyekeztem olyan zenéket írni, és remélem, hogy olyan zenéket írtam, amin mögött tényleg én állok, és nem pedig különféle elvárások, és igények, és ehhez hasonló külső tényezők.
Nos, hát hallottunk már kis kamarazene művet, opera részletet, tehát a vokális műfajból is hallottunk, de hát nagy zenekarra is szívesen ír.
Hogyne.
A régebbi műfajokban is természetesen, mint szimfónia.
Igen, ez egy provokáció is volt, és nem mindenkinek tetszik, mert sokan azt mondják, hogy a szimfónia az egy elavult zsáner, és hát már manapság ilyesmit nem lehet írni. Engem nem nagyon befolyásol ez a vélemény, mert meg is írtam már, egy második szimfóniát is megírtam azóta. Hát minek nevezzen az ember egy hosszabb zenekari darabot, aminek több része van, és aminek nincsen valójában semmiféle programja olyan értelemben, hogy egy történetet vázol, vagy pedig bizonyos technikai dolgokat igyekszik megvalósítani, hanem egyszerűen csak egy hosszabb zenemű több részben zenekarra. És hát mondjuk egy igényesebb, hát én ezt szerintem szimfóniának kell nevezni.
Persze, és teljesen mindegy, hogy minek nevezi, hogyha más a címe, akkor is a mű az az.
Lehet, igen.
Most a két szimfóniából melyikre gondolt, melyikből hallgassunk?
Hát az elsőből, mert a másodikból nincs olyan felvétel, amit leszabadodni. Ez az első szimfónia, ez megjelent CD-ben is, a Pécsi Rádiózenekarnak egy sorozatában, úgyhogy ezt halljuk, harmadik tétel. 1996-ból származik a mű. Azt hiszem, ez a legutolsó, legkésőbbi darab azok közül, amit hallunk most ebben a műsorban.
Első szimfónia, halcím.
Nem, a régi világból.
És ennek van valami szándékossága, valamit ki akart ezzel fejezni?
Hát az, hogy ez egy rendkívül konzervatív mű, ugye?
A művet pedig Pinka Steinberg vezényli.
És a Pécsi Rádiózenekar. Thank you.
Erőd Iván első szimfóniájának harmadik tételét hallottuk, az ORF szimfonikus zenekarát Pinka Steinberg vezényelte. Mai műsorunkban a 90 éve született Erőd Iván zeneszerző zongoraművész zenepedagógus emlékét idéztük Ménes Aranka beszélgetésének részleteivel. A műsor 2011-ben készült a művész 75. születésnapja tiszteletére. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották.
Hétfői műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.